Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Kohut Zoltán szakújságíró. Szia, Zoli.
Szia, Ági.
Sajtó történeti sorozatunk végén manipulációról beszélgettünk, és tulajdonképpen ma is ez a téma, hogy tudatosan tudjunk ehhez hozzáállni, miről fogunk ma egész konkrétan beszélni.
Arra gondoltam, hogy a múltkori adást azzal folytathatnánk, illetve zárhatnánk le ezt a témakört, hogy példaként vehetnénk egy-két olyan bevett manipulatív szóhasználatot vagy kifejezésmódot, ami sajnos tetten érhető, és azt kell mondjam, hogy egyre gyakrabban tetten érhető.
Egyébként nagyon tetszik nekem az ötlet, ha megfigyelik az emberek és megvizsgálják, ugye itt főleg az írott sajtó, vagy hát a kimondott szavakról beszélünk konkrétan, hogy vannak olyan szavak, amik nem léteztek. Tehát most lettek kitalálva, vagy pedig léteztek, de teljesen másra használjuk most, tehát hogy ez is nyilván egyfajta tettenérése annak, hogy valamiért ezt kitalálták, valami cél volt vele.
Igen, de azért ez mindig megvolt. Hát, hogyha például az egyik ilyen klasszikus példa az a rövidítéseknek a gyakorlata, amikor például a Comintern-t elnevezték, annak volt egy olyan szándéka, hogy ugye a rövidítésnél már nem kezded el végig gondolni, hogy az mit is jelent igazából. Ugye a Comintern azt jelentette, hogy egy ilyen nemzetközi kommunista összefogás, hogy ezt minden alkalommal végig mondják, akkor az emberek minden alkalommal végig gondolják, hogy mi is áll e mögött. Na most, hogyha végig gondolják, akkor persze belebuknak abba az ellentmondásba, amit a mozgalom, és aztán a...
Csinált,
igen,
meg ami a neve.
Elárulta az elveit, diktatúrát épített ott, ahol egyenlőséget kellett volna, stb. Ha hallasz egy mozaik szót, akkor nem gondolod végig ezeket már.
Igen, tehát az, hogy hogyan használunk szavakat, és hogy milyen jelentéstartalmat viszünk bele, az nagyon fontos. Gondolom, nem csak a rövidítéseknél fordul ez elő, hogy másként használjuk a szavakat, másra, más tartalommal töltjük meg.
Más tartalommal, vagy más érzelmi aurát vonunk köré. Például itt van a migráns szó, ugye ez egy valós probléma hozta sajnos gyakori használatba ezt a szót, de az az érzelmi aura, amit kerített köré a politika, az egyértelműen egy ilyen sötét, fenyegető, bajós hangulatot von a szó köré, míg maga a szó az nyilván azt jelenti, hogy menekült, vagy...
Vagy hogy más helyre megy, valami
más helyre költöző, igen. Na most ma már senki nem gondolkozik. Inkább úgy mondom, hogy Magyarországon szerintem a döntő hányada a nyilvánosságnak nem gondolja végig, hogy mi is van a migráns szó mögött. Hogy ugye érkeznek egészségügyi, gazdasági, háborús okokból emberek Magyarországra, természetesen nem csak Afrikából és nem csak Közel-Keletről, hanem a szomszédos országokból is.
Sőt, mi magunk is megyünk hasonló okokból más országokba.
Így van, mi is egy bizonyos értelemben migránsok vagyunk, amikor mondjuk elmegyünk tanulni vagy dolgozni külföldre. Azóta, hogy ez a helyzet kiéreződött, illetve ez a probléma kiéreződött, azóta ez a szó megkapja ezt
nagyon
a bajos árnyalatot. Igen, igen.
Igen, és hát tulajdonképpen meg is kell különböztetni, mert más a menekült szó jelentése egész pontosan, és más a migráns jelentése pontosan. Tehát, ha valaki egy más országba költözik, mert jobb munkafeltételek vannak, ahogy nézzük meg, hogy a Magyarországnak bizony elég jelentős százalék a külföldre költözött, igen, mert jobbak a munkakörülmények, életkörülmények. Ő is migránsnak tekinthető, hiszen a munka miatt ment külföldre. Igen. Nyilván más a menekült, akinek azért volt muszáj elmennie, mert hogy lehetetlenné váltak az életfeltételei. Tehát, hogy itt nagyon fontos a fogalmakat tisztázni, és valóban más színezetet kaphat egy-egy szó.
Igen, és itt mindaz újra fontos, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy nem mindegy például az, hogy hogyan súlykolom, hogy hányszor mondom el. Nyilván, hogyha egy dolgot gyakran mondok el, azt nyomatékosítom, holott csak ugyanazt a szót használom. Aztán nem mindegy az sem, hogy milyen érzelmi kontextust kerítek köré, hogy a félelem, a fenyegetettség érzését közvetítem a szóhasználat köré épített többi szóval, vagy inkább egy tényközést, hogy ide figyeljetek, van egy helyzet, van egy geopolitikai helyzet, amire ilyen és ilyen válaszokat lehet adni, válasszuk ki közösen, hogy erre hogy felünk. Ez is egyfajta, meg az is egyfajta, hogy elkezdek azzal ijesztegetni, hogy el fogják venni az életteredet.
Nagyon fontos tehát a szavakra figyelnünk, ugye itt a manipuláció kapcsán arról beszélgettünk, hogy akár pozitív céllal is lehet nyilván manipulálni, mert nagyon szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a bolygó válságban van, ha tovább szemetelsz, és hogy igenis szeretnék hatni ebben, tehát hogy nem feltétlenül ítéljük el a manipulációt. Nagyon fontos ugye, amit az előző adásban is hangsúlyoztunk, hogy éberség, tehát hogy lépjünk egyet hátra, gondoljuk végig, hogy mi a valódi hatása ránk ennek a szövegnek, és mi az, amit magunkénak fogunk tartani, tehát amit elhiszünk, vagy aminek teret adunk.
Igen, az fontos tudni, hogy nincs közlés, szándék és érzelem átvitel nélkül. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, én nem vagyok olyan tudós, de azt gondolom, hogy amikor két tudós vitatkozik egy tudományos problémáról, akkor is van köztük érzelem átvitel, akkor is van köztük kapcsolatszabályzás. Mert nyilván az az érdekük, hogy meggyőzik a másikat valamiről. Tehát akár migrációról, akár környezetszennyezésről, akár nehogy Isten válásról, családi problémákról van szó mindig. Tehát olyan közlés nincs, amiben nincs érzelem és nincs szándék. Tehát eleve az, hogy mondok valamit, az már egy szándékot fejez ki, valamilyen hatást akarok. Az információ bizonyos értelemben azt is jelenti, hogy valamilyen belső alakváltozást akarok elérni az elmédben, ezért mondok valamit. Az a kérdés, hogy meg tudjuk-e figyelni magunkat, hogy hogyan hat ránk az a bizonyos közlés. Amikor ezt tetten tudjuk érni magunkban, akkor óriási esélyt kapunk arra, hogy ki tudjuk kerülni az ellenséges, a rossz indulatú manipulációt.
El tudjuk dönteni, hogy mi az, aminek viszont teret adunk, mert magunk is egyet értünk.
Igen, pontosan.
Avval a dologgal, vagy pontosan érzéssel, erről van szó. Vagy hatással.
Így van. Ez a döntő szó, ami megkülönbözteti a rossz értelemben vett manipulációt és a jó értelemben vett segítő szándékot, hogy így mondjam, mert az, hogy meghagyja neked az életedről való független döntés lehetőségét, az a közlés, hogyha én rád ijesztek, és te pánikba esel, akkor onnantól kezdve nincs szabadságod voltaképpen, csak egy dolgot tehetsz, követed azt, amire én manipulálok. Hogyha azt mondom, hogy Ági, ez van, ebből ez is ez következhet, eddig ilyen és ilyen megoldásokat hoztak erre emberek, akkor te ott fogsz egy tényt kapni, és meg fogod hozzá kapni azokat az alternatívákat, egy higgadt környezet, hogy tudsz az életedről egy döntést hozni.
Sőt, hát azt a pozitív érzést is megkapom, hogy tisztelsz annyira, hogy adsz szabadságot arra, hogy eldönthessem, válogathassak a rendelkezésre álló utak közül.
Tehát ez nagyon jó.
Ez is manipulál, csak ez jól.
Így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kohut Zoltán szakújságíróval, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró továbbra is, akivel a manipuláció formáiról beszélgetünk, hiszen újságírás, média történeti sorozatunk befejezéseképpen ez azt gondolom az egyik legfontosabb rész. Manipuláció formáiról beszélgettünk, ezt a témát folytatjuk.
Azért választottam az első kategóriánknak az általánosítás kérdését. Ugye hát van végtelen, tehát ahányféle érzelemmel tudunk hatni a másikra, annyiféleképpen manipulálhatjuk jó és rossz irányba a másikat. Én azért választottam az általánosítást, és erre mondok mindjárt két példát, mert ez az egyik leggyakoribb talán. Például a Facebook az úgy játszik ezzel az eszközzel, hogy bezár téged egy olyan buborékba, ahol többé-kevésbé egyfajta vélemény környezettel fogsz találkozni. Tehát ugye a Facebook több száz, vagy talán több ezer szempont alapján méri meg minden egyes fogyasztóját. Persze ezt nem emberek végzik, hanem algoritmusok. Mindenkiről pontosan tudja, hogy milyen pszichológiai karakter, és ennek megfelelő üzeneteket jutat el hozzá elsősorban, mert tudja, hogy arra fog kattintani. A másik formája az általánosításnak, talán ezzel találkozunk gyakoriban, ez tetten érhetőbb. Ugye a Facebook nagyon ügyesen manipulál, az nagyon nem tetten érhető, nagyon kell figyelni. A politikusok, a sajtó, de akár mi is egymást, tehát gyakrabban tetten érhető ezeken a hétköznapi fórumokon az általánosításnak az a formája, amikor dolgokról nagyon ilyen halmazos, tömbös, általánosító kifejezéseket használunk, illetve ilyen kommunikációt folytatunk. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy minden magyar barátságos, vagy
svábok spórolós.
Igen, és akkor lehetne folytatni zsidók, arabok, kínaiak, románok, szlovákok. A magyarok nagyon szeretnek így stigmatizálni, igen.
Akkor biztosak vagyunk benne, hogy ez
mindig
igaz.
Hazudik. Tehát amikor valaki azzal kezdi a mondandóját, hogy azok olyanok, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mondat második felében már hazudni fog. Vagy amikor például azt mondja egy politikus, hogy a magyar emberek így és így gondolkoznak erről. Ezt tudhatjuk, tehát nem kell tovább gondolkozni azon, nem kell tovább vizsgálgatni, utána olvasgatni, hogy igaz lehet-e az, amit mondott. Biztosak lehetünk benne, hogy hazudik, mert a magyar emberek mondjuk 9 millió féleképpen gondolkoznak. Lehet, hogy a nyugdíjról mondjuk csak 20 vagy 50 féleképpen, vagy az atomerőműről csak 200 féleképpen, és így tovább, de az biztos, hogy
nem egyféleképpen.
A társadalom heterogén. Ezer millióféle vélemény van, ha valaki ki akarja sajátítani a közvélemény hangját, arról biztosan tudhatjuk, hogy hazudik.
Nagyon tetszik nekem ez, amit mondasz, ez az általánosítás, ez egy borzasztóan veszélyes dolog. Ugye nyilván segít bennünket, mert nagyon nehéz eligazodni a világban, ha bonyolult. Tehát az általánosításnak sajnos megvan az a nagyon pozitív oldala, hogy nagyon könnyűvé teszi a világlátást, és sajnos ezért szeretnek ebben élni, nem csak a politikusok, nagyon sokan, hogy a világ ilyen, és kész. Az emberek így gondolkodnak, ez a csoport ilyen, stb. Holott egészen biztosak lehetünk benne, hogy nagyon sokfélék vagyunk.
Igen, ez, amit mondasz, ez az emberiségnek a korai időszakára volt igazán igaz. Tehát az kétségtelen tény, hogy volt egy evolúciós előnye annak, hogy volt egy erős hajlam a csoport identitásra, tehát igen, a mi hordánk, a mi törzsünk, a mi nemzetünk az jobb,
a mi
vallásunk, a mi kultúránk, a mi szoknyánk mintája, vagy mit tudom én, mi jobbak vagyunk, ők rosszabbak, butábbak, primitívebbek, agresszívebbek, bármi, Na de ez elmúlt. Hogy legrövidebben mondjam, ez elmúlt. Tehát az emberiség most már igazán tart ott, különösen a technológiai, gazdasági vívmányok eredményeként, hogy most már nem kellene, most már bőven meg tudnánk lenni egymás mellett békében, hogyha nem lenne még mindig ez, hogy a mi nemzetünk jobb, a mi foci csapatunk ügyesebb, és így tovább. Ez ma már nem segíti az emberiség tovább haladását. Sokáig igen. Tehát mondom, ameddig az evolúció és a nemzetek kialakulása, a civilizáció felépülése úton volt, hogy így mondjam, addig ennek volt előnye ennek a fajta szociocentrikus vagy közösségi egocentrikus gondolkodásmódnak, hogy mi jobbak vagyunk, ők meg mindig rosszabbak. De most már nincs, most már árt.
Tehát jó, hogyha búcsút mondunk a mi és az őknek. Tulajdonképpen ez erre van leegyszerűsítve.
Igen, szerintem annak jó búcsút mondani, hogy a megkülönböztetést egyből negatív előjellel lássuk el. Nagyon fontos, hogy maradjanak nemzetek, lokális kultúrák.
Legyen azért egy kicsit mi és ők.
Természetesen.
Egyébként nekem ez eszembe is jutott.
Senki ne akarja felszámolni a nyelveket, a nemzeti kultúrákat, a nemzeti identitásokat, a kiscsoportos identitásokat, a svábságnak a kultúráját, a Magyarországon élő zsidóké biztos más, mint mondjuk az Oroszországban élőké. Mit tudom, szóval csomó fajta másság van, és a másság az mindig szép és mindig előny, akár a biológiában, akár az emberi kultúrákban. Tehát a másságot felszámolni őrültség, a másságot támadni és a másság miatt aláfölé rendelni magunkat a másiknak, szerintem az bűn. Egyébként ostobaság is.
Ezt a témát fogjuk folytatni, maradjanak velünk hallgatóink, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk a manipuláció formáiról, most általánosításról beszéltünk, és azt gondolom, hogy nagyon sok értékes gondolat hangzott el, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltánnal, a manipuláció formáiról beszélgetünk, és azt gondolom nagyon sok izgalmas dolog hangzott el. Ugye az előző részben az általánosításról beszéltünk. Mi az a másik, amire úgy felhívnád a figyelmet, mint fő veszélyforrás?
Talán ez is az általánosításhoz tartozik, csak másféleképpen. Itt nem arról van szó, a fekete-fehérre festésről van szó, vagy az ilyen szélsőségesen mérlegelő véleményekről van szó. Olyan értelemben is általánosítás, hogy ennek a fajta szemléletnek, vagy ennek a kommunikációnak a fő hibája az, hogy egyoldalúan torzít. Tehát amikor azt mondom, hogy na, az az ember, az milyen rossz, akkor túl azon, hogy az erkölcstelen, ugye másról negatív véleményt formálni az objektív...
Ítélkezni, mint egy Bibliával is ellenes.
Igen, és még egyébként a józan ésszel is. Igen, tehát pontosan erről van szó, hogy nem lehet igaz, ugye a dolgok mindig összetettebbek, mindig több rétegűek, akár egy emberről, akár egy közösségről, akár egy tárgyról, akár egy kormányzatról, akár egy olyan globális folyamatról, mint a környezetszennyezés vagy a klímaváltozás például. Tehát a dolgokról nem lehet fekete-fehér véleményt mondani, nem lehet egyoldalú véleményt mondani, nagyon gyakran még tömör vélemény sem igazán, mert általában az igazán fontos dolgok azok mindig összetettebbek, mindig több rétegűek. Nincs olyan kormányzat, hogy most a közéletnek a vizein maradjunk, amelyik csak jó vagy csak rossz. Nincs olyan politikusi gárda, amelyik csak korrupt vagy csak tisztességes. Nincs olyan ellenzék, amelyik csak léha és ügyetlen, és nincs olyan, amelyik csak nemzetietlen. Tehát nem lehet a dolgokat így mérni, és aki ezt teszi, igen, aki ezt teszi, ott megint csak ott vagyunk szerencsés helyzetben, hogyha figyelünk természetesen, hogy nem kell tovább gondolkoznunk azon, hogy az a valaki, aki így beszél, az őszinte vagy nem.
Nagyon érdekes, és hát a magyar közmondásokkal teljesen szinkron van mindaz, amit mondasz, hiszen semmi nem fekete-fehér, mondták őseink is, és ez tényleg így van. Én például a Jukai regényeket tisztelem, becsülöm, de nem szeretem, pont emiatt, mert a főhősök vagy elképesztően fantasztikusak, vagy borzalmasan rosszak, és hát egy emberre gondolunk, de tények, hírek, meg de főleg. Tehát akkor tanulunk. Minden valaki ilyen vagy olyan, ez biztos, hogy nem kell elhinni, ami a második tagmondat, és annak sem kell hinni, hogy valami csak rossz, vagy csak jó. Tehát, hogyha egy ilyen hírt hallunk, akkor szintén nyugodtan elkapcsolhatunk onnan, mert amit hallani fogunk, az biztos, hogy nem lesz igaz.
Így van. És azért jó erre figyelni, mert akkor tudjuk, hogy érdemes tovább kutakodnunk, hogy az a kapott információ máshol esetleg hogyan tükröződik. Tehát mondjuk más sajtó ugyanarról a tényről hogyan számol be. Egyből fogjuk látni, hogy természetesen...
Más oldala is hogyne. Kameráz, nem csak 10 másodpercig forgattak, hanem volt másik 20 másodperc is. Most híradóra gondolok, tehát ugyanabból az információból, igen, ha egy szeletet mutatunk. A Bibliában is benne van, hogy nincs Isten, tagmondat folytatása, mondja a bolond az ő szívében. Ugye ez egy tipikus, ez a kiragadás.
Azért fontos ez, és abban igazad van, amit kérdeztél az előző pár percben, hogy ez itt tényleg nehezebb. Tehát ugye az elménk olyan, az elménk strukturáltsága olyan, és ennek szintén evolúciós okai vannak, hogy általában szeretünk kényelmesen közelíteni a dolgokhoz, szeretünk protokollok, rutinok mentén gondolkozni is, tehát hogyha egyszer valaki azt mondta, hogy
macskák rosszak, akkor tudom, hogy a macskák rosszak.
Igen.
Ezzel már nem kell gondolkodni.
Igen. Csak az a gond, hogy lemaradunk a valóságról.
Elveszítjük egész konkrétan
elveszítjük, és nem fogunk tudni, igazából a végső soron ez ott bünteti meg magát, ez a fajta egyoldalú gondolkodásmód, hogy nem fogunk tudni jó döntéseket hozni az életünkről. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minden német autó jó, akkor bele fogunk csúszni olyan problémákba, amik esetleg pont a mi autó használatunkhoz pont egy ilyen vagy olyan típusú német autó nem jó. Most ez nyilván túl nagy halmaz ahhoz, hogy ezt könnyen meg lehessen ragadni. Nem feltétlenül jó a terepjáró mindenkinek, tehát az az állítás, hogy a terepjáró járók jók, az így nem igaz és célszerű. Tehát azért vizsgálni ezeket, és azért egy kis fáradtságot venni az információink elemzésénél, hogy a végén jó döntést tudjunk hozni.
Én amikor a rádió indult, tudom, hogy milyen nehéz volt az, amikor olyan utakon járt a gondolkodásmódom és a cselekvésünk itt a csapattal, amit még soha nem csináltunk. Én soha életemben nem voltam olyan fáradt. Holott mondjuk esetleg munkaidőben ugyanannyit töltöttem el, mint ma. Tehát az emberek ezért szeretnek, én azt gondolom, meghatározott sémákon keresztül gondolkodni, mert az nem fárasztó. Iszonyúan fárasztó valamit tényleg végig gondolni. Így a műsor vége felé egy dologra még rákérdeznék. Ugye beszéltél arról, hogy tipikusan veszélyes az általánosítás, tök igaz. Minden, valaki nem hazudik, vagy minden, valaki nem ilyen vagy olyan, mert sokfélék vagyunk. Nagyon veszélyes a jó vagy rossz, a fekete-fehér, semmi nem fekete-fehér. De van még egy szerintem, amire itt utaltam, hogy amikor egy valóság tartalomból egy szeletet ragadunk ki, tehát amikor nem az egészet vizsgáljuk, szerintem ez is egy tipikus manipulatív dolog lehet.
Egészen biztosan az
igen. Ez a harmadik.
A féligazságokkal, részigazságokkal való játék, az szintén ugyanaz, az is egyfajta hazugság, és ezt talán azért nehezebb utolérni, mert ennek...
Van igazság magja?
Igen, egyrészt van is igazság magja, másrészt nagyon nehezen deríthető ki ugye az eltakart részről, hogy az mit tartalmazott volna, de ez is kétségtelen tény, hogy ezt ugyanúgy játszunk, tehát játssza a sajtó, játsszák az emberek a hétköznapi életükben.
Játsszák a vezetők, eltagadás. Hogyha valamifelé akarják vinni a szervezetet, és egy részét, ami megerősíti a döntést, az közlik, a más részét a mi esetek tízszer akkor, ami veszélyessé teszi ezt a döntést, az nem közlik.
Igen, hogy olyan kontextust teremtsenek a közlésüknek, ami az ő szándékunknak megfelelő, itt is tetten érhető az, amiről végig beszélünk, hogy mindig kinyomozható az, hogy milyen szándékkal közöltek velem valamit. Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy fontos kérdésben elhallgat tőlem fontos részleteket, de a szándéka ugye ott van, hiszen azért hazudik, azért tagad el dolgokat, mert a szándéka ott van mögötte, akkor ez érezhető. Szóval akkor ez kideríthető, vagy hiányérzetem lesz, hogy nem kaptam meg minden információt, vagy egyszerűen nem fogunk érteni, hogy pontosan mit is akart, mert hiányzanak belőle komponensek. Harmadrészt viszont lehet, hogy egyszerűen olyan árulkodó lesz, hogy ő eltagadott valamit, olyan erős szándékokat fogok érezni felőle, hogy akkor pedig azért lesz leleplezhető. Egy a lényeg, hogy nagyon oda kell figyelnünk, tudnunk kell, hogy mindig szándék van amögött, hogy mit és hogyan közölnek velünk, és ha figyeljük ezeket a szándékokat, figyeljük, hogy hogyan hatott ránk a közlés, akkor lesz egy lehetőségünk, hogy kihámozódjunk belőle, kihámozzuk a valóságot, és egy jobb döntést hozzunk.
Magyarul összefoglalva, húzzuk ki a fejünket a dobozból.
Így van.
Zoli, nagyon köszönöm. Várunk jövő héten is. Kovut Zoltán szakújságírót hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.